Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Esemény.
Dreher-től Dreherig a kőbányai sörgyártás lenyűgöző története. Mi köze a sörnek a boszorkányokhoz? Hogyan kapcsolódnak a Dreherek a martonvásári Beethoven szoborhoz? Mikor készült az első magyar palackos sör vagy parti hordó? Egyebek közt erre is választ kaphatunk. Március 1-én Sziklainé Lengyel Zsófia előadásán, amelyen feltárul a 170 éves kőbányai sörgyártás teljes története. A 15. kerületi Kozáktéri Közösségi Házban úgymond időutazásra invitálják az érdeklődőket. A programot szervező Csokonai Nonprofit Kft. Szerint az esemény mindazok számára izgalmas lehet, akik szeretnék megtudni, mi köze a sörnek egy apátsági alapítólevélhez, vagy a boszorkányokhoz, a nagyüzemi szurkoláshoz, a léhűtőkhöz, vagy a bankból érkező munkatársakhoz. Hogyan kapcsolódik a Dreherek négy generációja a rókavadászathoz, az ipari hűtőgéphez, az Eiffel irodaházhoz, egy csoda tehénhez, a csoki figurákhoz, egy majdnem eltolt bérházhoz, vagy éppen a pesti távfűtéshez. Azt is megtudhatjuk, mifán terem a sörpénz, mi mindenben voltak elsők újítók a kőbányai sörgyárosok, honnan ered a pehes szavunk, vagy hogy hogy kerül a csizma az asztalra szólásunk. Mint írják, az előadása nem kifejezetten sörkedvelők számára is érdekes lehet, hiszen számos izgalmas történetet ismerhetünk meg.
Koncert.
Újabb sztár fellépőt jelentett be a Veszprém Fest. Argentin dalok és olasz áriák különleges műsorral érkezik a Veszprém Festre José Cura. A História kertben felállított nagy színpadon július 17-én az argentin tenor legenda ad koncertet. A világhírű operasztár kifejezetten a veszprémi közönség kedvéért összeállított, csak itt hallható, különleges műsorában gitár és zongora kísérettel előadott argentin népdalok és nagyívű, szimfonikus zenekarral megszólaló opera áriák egyaránt helyet kapnak. José Cura napjaink egyik legtöbbet foglalkoztatott művésze, aki pályafutása során fellépett az összes jelentősebb opera színpadon, többek között Torinóban, Londonban, Párizsban, Rómában, Prágában és Bécsben is. Legemlékezetesebb alakítását 1997-ben a berlini filharmonikussal és Claudio Abbadóval Verdi Otellójaként nyújtotta. A negyedik tenorként és a 21. század opera csillagaként is emlegetett Cura, több mint opera sztár, érzékeny és sokoldalú művész, aki egyszerre vezényel és énekel, mind koncerteken, mind lemezfelvételeken, de még zeneszerzőként és rendezőként is jelentős, sőt, fotóművészként és divattervezőként is kifejezi magát. Neve pedig összeforrt a Veszprém Festtel. 2004-ben az akkor 42 éves művész máig emlékezetes fellépésével indult a fesztivál, amelyet ezt követően 2010-ben és 2018-ban is megtisztelt jelenlétével. A koncerten közreműködik a szimfonikus zenekarrá bővülő Veszprémi Mendelssohn kamarazenekar is, művészeti vezető Kovács Péter, a karmester pedig Mario de Rosse.
Kiállítás.
Rég nem látott csontvári festményt állít ki a Virág Judit Galéria. Csontvári Kosztka Tivadar felbecsülhetetlen értékű, a nagy közönség által régóta nem látott Hol tölte Taorminában című festményét láthatjuk a Galéria Róma Budapest tárlatán, amely március 28-áig várja az érdeklődőket. Csontvári 1901-ben festett szicíliai tájképének felbukkanása azért számít művészeti szenzációnak, mert a magántulajdonban lévő festményt régóta nem láthatta a szélesebb közönség. Kevés mű maradt fent Csontvári után, magángyűjteményben pedig nagyjából 20 darab lehet, ezek egyike a Hol tölte Taorminában, mondta el Kelen Anna, a Virág Judit Galéria művészet történésze. Csontvári több alkalommal is járt Szicíliában, az egyik ilyen utazása során festette ezt a képet, valamint párját a Mandula virágzás Taorminában című művét is. Csontvári szinte ugyanarról a pontról festette a két művet, azonban más irányba fordulva is más napszakban. Kicsit olyan ez, mint amikor ma valaki panoráma felvételt készít a mobiltelefonjával, magyarázta Kelen Anna. A Hol tölte Taorminában különlegességét növeli az is, hogy gyönyörű éjszakai tájat ábrázol, amelynek megfestése egyedi technikát követelt meg az alkotótól, emellett pedig nagyméretű, látványos kép. A kép értékét nehéz felbecsülni, annyi bizonyos, hogy jelenleg egy csontvári festmény tartja a magyar aukciós rekordot, a Titokzatos sziget című alkotást 2021-ben A Virág Judit Galéria aukcióján 460 millió forintért adták el. A Róma Budapest tárlat 100-nál is több életvidám, színes, olaszos hangulatú, látványos festményt és egyéb műtárgyat vonultat fel. Az alkotások nagy részét magángyűjtők adták kölcsön a kiállítás idejére, így olyan műveket is láthat a közönség, amelyeket soha, vagy csak nagyon ritkán mutatnak meg a publikumnak.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Modern művészetek Magyarországon. Ferenci Múzeum, Szentendre. Ha sétáltunk egyet a Duna partján, akkor nem maradt más, mint hogy feltöltődjünk a művészet, progresszió és hagyomány hármasában. Ezen alappilléreken nyugszik a Ferenci Múzeum centrum szellemisége, aminek tereiben a művészet legkülönféle formáiban merülhetünk el. A képzőművészet minden szeletével megismerkedhetünk itt, legyen az a mai szentendrei festészet, grafika, szobrászat, vagy akár éremművészet. A tavasszal megnyílt egyik legújabb kiállításuk a Gyűjtemény 1900-2022 címet viseli, ahol egyidejűleg láthatunk alkotásokat napjaink kiemelkedő kortárs képzőművészeitől és a 20. század meghatározó szentendrei alakjaitól. Ha már itt járunk, egyébként érdemes szétnézni az épületben nemrég megnyílt ISBN könyvgaléria kínálatában is, ahol a különféle kiadványok szerelmesei újabb művészeti szakkönyvekkel gazdagíthatják otthoni könyvtárukat. Modem, modern és kortárs művészeti központ, Debrecen. A Modem 2006 őszén nyitotta meg kapuit, és Magyarország második legnagyobb kiállítóhelyeként tartják számon. Tereiben olyan művészek munkái is feltűntek már, mint André Kertész, Pablo Picasso, vagy épp Leonardo da Vinci. Ugyanakkor a művészeti központ kiemelt figyelmet fordít a modern és kortárs hazai képzőművészet bemutatására is. Itt kapott helyet többek között Abba Novák Vilmos életmű kiállítása, vagy a világhírű Reigl Judit tárlata is. Az idei évad nyári időszakában pedig a Re-Re művészi újrajátszás, az Újrajátszás művészete című kiállítás keretében a kelet-közép-európai művészek kerülnek a fókuszba. A kiállított multimédiás és installatív munkák között olyan művészeket is felfedezhetünk, akik korábban hazájukat képviselték a Velencei Biennálén. Vaszari Galéria, Balatonfüred. Az egykori prímási nyaraló különlegessége, hogy szobáit kiállító terek kialakították. A múzeum terei olyan művészek munkáinak adott már otthont, mint többek között Pablo Picasso, Juan Miró, Robert Capa vagy Amrita Sérgil. A 2023-as évad kiállításainak keretében többek között a Balatonboglári kápolna művészeinek munkáit ismerhetjük meg közelebbről. A kápolna műterem története 50 évvel ezelőttre nyúlik vissza. A művészeti tér 4 éves működése alatt mintegy 200 művész, köztük a magyarországi neo-avantgárd legjelentősebb alkotói mutatták be munkáikat. A Vaszari Galéria egyébként idén tavasszal egy új kiállítóhellyel is bővült, az új modern műtár, azaz a MOMÜ tereit Szőlősi Nagy András és Nemes Judit több ezer darabos, Párizsban felépített műgyűjteményének darabjaival rendezték be.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A világunk csupán egy a párhuzamosan létező univerzumok megszámlálhatatlan sokaságában. Emellett érvel Sean Carroll, nemzetközi hírű kutató, tudomány népszerűsítő könyvében, amelynek címe A mélyen elrejtett valóság, kvantumvilágok és a téridő megjelenése. A kvantummechanika a modern tudomány egyik csúcs teljesítménye, a legalapvetőbb és legátfogóbb, legsikeresebb fizikai elmélet, amelyet valaha alkottak. Kulcsfontosságú kutatási területek épülnek a hihetetlen pontosságú számításokra, az eredményeket élenjáró technológiák hasznosítják. Takács Gábor fizikus, a BME egyetemi tanára a vendégem. Arról kérdezem először, mi lehet Sean Carroll könyvének az erénye?
Az első nagyon nagy erénye ennek a könyvnek, hogy szakember szempontjából nagyon pontos. Nagyon komoly munkát végzett abban, hogy mégis közérthetően hogy lehet ezt pontosan elmondani. Ez azért tetszik különösen, mert nekem is van egy ilyen ambícióm, tehát amikor az előadásokat tartom, akkor ezek mögött minden mögött, amit mondok, van egy tényleges fizikai eredmény, tehát nem csak képekben beszélek, és hát a Sean-nak van egy stílusa, ami szerintem nagyon sok embernek tetszik, nekem is tetszik egyébként, tehát alapvetően ez a másik, hogy szerintem magával ragadó, ahogyan ezt el tudja mondani.
Az hasznos, hogy az egész kvantumelméletnek a fejlődését, tehát onnan, hogy az ókorban ugye megállapították, hogy vannak atomok, végigveszi.
Ennek nagyon alapos oka van, és ezért van az, hogy a fizikát is alapvetően egy bizonyos értelemben nem teljesen történeti, de valamennyire történeti sorrendben tanítjuk, mert a történelem nem csak tényeket tükröz, hogy mi hogyan történt, hanem azt is, hogy ahogy megismerjük a világot, olyan területekre jutunk el, vagy olyan jelenségekhez, amik már nagyon túlesnek a tapasztaláson. És azt megérteni, hogy miért azt gondoljuk róluk, és miért az a modell, és miért azokat a kijelentéseket tesszük, vagy miért azok írják le helyesen, azt úgy lehet, hogy fokozatos bevezetést kap az ember, vagy hogy lehet ide eljutni attól, hogy sétálok az utcán. Tehát ezt úgy szoktam mondani az előadásaimon, hogy megyek az utcán, és körülnézek, akkor valójában én a felszínt látom, és annak a könyvének is a címe, hogy a mélyen elrejtett valóság. Tehát, hogy van egy valóság, ami jönt a Matrix, én ezt a hasonlatot használom, amit van minden mögött, és nagyon meglepő, hogy milyen valójában. Felülre meg lehet érteni igazából, hogy mit látunk a hétköznapokban, de a hétköznapokból egy nagyon komoly munka eljutni odáig, és az, hogy történetileg mondja el, az segít, mert mutatja, hogy ez egyfajta konstruált történelem, tehát kiemel dolgokat, amik a megértésben segítenek, de valamennyire követi a történelmet. Ezzel az segíti, hogy az ember eljusson a hétköznapi tapasztalástól ebbe a tartományba, ahol elég nehéz elképzelni a dolgokat.
Kivettem néhány mondatot, azt mondja, hogy a félvezető, a tranzisztor, a mikrocsip, a lézer, a számítógép memória működése mind a kvantummechanikára támaszkodik. A kémia is ezzel összefüggésben, ha meg akarod érteni, miért süt a nap, vagy miért kemény az asztal, az is. De hogy mit akarunk megérteni, miért fontos nekünk, és a tudósoknak miért fontos, hogy ismerjék ezt a mélyen elrejtett valóságot?
Erre én most egy nagyon unortodox választ adnék, és inkább egy érdekes sztorit mesélnék el röviden, hogy a Fermilab igazgatóját egyszer beívták az amerikai szenátusba, kérdezték arról, hogy miért építik ezt nagy gyorsítót, és az egyik szenátor megkérdezte, hogy hozzájárul-e ez az Egyesült Államok védelmi képességének növeléséhez, ugye akkor ezt várták a nagy energiás fizikától atombomba STB kapcsán, és erre a válasza az volt, hogy nem, ahhoz nem, de ahhoz igen, hogy legyen mit érdemes megvédeni. Tehát, hogy igazából én elsősorban afelől közelíteném meg, hogy ez egy olyan szellemi teljesítmény, amire az emberiség folyamatosan aspirál, ami egyszerűen hajt minket, és természetesen lehet azt mondani, hogy lehet apró pénzre váltva is elmondani, hogy a tranzisztor és a számítógép és egyéb, de amiért igazából egy kutató, legalábbis én biztosan az foglalkozik ezzel, mert nekem az ambícióm, az egész világot érteni szeretném. Ez egy gyerekkori ambíció, kinéz az ember az ablakon, csillagos ég volt, nagyon sokaknál egyébként, nekem nálam is ez volt a kulcs fontosságú dolog. Felnézek, odakint van egy hatalmas világegyetem, és én tudni akarom, hogy ez hogy. Tehát ez egy ilyen alapvető ambíció, és persze az egy plusz bónusz, de a tudós szempontjából igazából inkább egy bónusz, hogy ez persze aztán hasznos is.
Azt írja a szerző, hogy arra törekszik, hogy a sok világ gondolat vagy elmélet az ne kísérteties legyen, vagy misztikus legyen, ahogy a Einstein fogalmazott, hanem csodálatosnak lássuk ezt.
Ez egy nagyon érdekes dolog, és oda nyúlnék vissza, hogy eljutottunk olyan tartományokba, amik nagyon távol állnak a hétköznapi gondolkodásunktól. És amikor ez megtörtént a kvantummechanikában, nagyon sokáig igazából a klasszikus fizikára, tehát a kvantummechanikát megelőző fizikára alapozva próbáltuk megérteni, hogy hogyan működik, és Hugh Everett volt az, egy amerikai fizikus, aki kimondta azt az alapelvet, hogy a kvantummechanika felől kell megérteni, hagyjuk, hogy megmagyarázza magát. Igazából egy valóság van, csak nagyon más. Tehát a kvantumvalóság, az úgy szokták hívni, hogy univerzális hullámfüggvény, sokféleképpen lehet hívni. Ez egy nagyon más dolog, mint autók és házak és elefántok és fák és a nap, ahogy látjuk őket. És igazából ahogy mi a klasszikus valóságot érzékeljük, az a mi szempontunkból, akik része vagyunk a kvantumvalóságnak, a megfigyelés során egyfajta fordul felhasítjuk. Son egyébként hangsúlyoz a könyvében, hogy a világok nem olyan értelme vannak, hogy készre formáltan előállnak a kvantummechanikából, hanem amikor ezt a nagy hullámfüggényt megpróbáljuk emberi terminusokkal értelmezni, akkor mi vezetjük be őket egy közelítésként. Tehát nem alapvető létezők, hanem egy jól használható nyelv arra, hogy beszéljünk erről a dologról, de a kvantummechanikában is, a sok világ elméletben is, a neve ellenére a világ egységes, abszolút, talán egységesebb, mint a klasszikus világ, tehát egy sokkal nagyobb egységben van. Annyi az egész, hogy ez a világ sokkal nagyobb potenciálisan, mint amit mi észlelünk, és azt kell valahogyan megfogalmaznunk, hogy mégis miért egy konkrét szeletet érzékelünk ebből, vagy miért egy konkrét szelet mentén rakjuk össze ezt a valóságot. És ebből lesz sok világ, hogy nagyon sok ilyen szelet lehetséges. Miért olyan meglepő ez? Hát a világegyetem, ha csak arra gondolunk, menjünk el a kvantummechanikától, írtózatosan nagy. 1920-ig nem tudtuk, hogy azok a pacák az égen, azok más galaxisok akkorák, mint a tejútrendszer. Nem tudtuk, hogy a világegyetem tágul, ez mind Edwin Hubble, amerikai csillagásznak a nagy felfedezése. És azóta a világegyetem írtózatosan, rettenetesen nagy lett, csak a belátható világegyetemen 1000 milliárd számra vannak a galaxisok, és azokon belül mennyi csillag és a többi. Tehát miért lepődünk meg azon, hogy a világ nagyobb, mint az a kis szelet, amit mi konkrétan érzékelünk belőle?
Az utolsó fejezet, ez a téridő fejezet, ahol a Stephen Hawkingról van szó, és a fekete lyukakról van szó, és a hologramokról, és mindenféle ilyen csodás dologról, ezek már népszerű témák. Nem is vállalkozom arra, hogy átbeszéljük, hogy mi minden van abban a fejezetben, de mondjuk ön szerint melyik a legérdekesebb.
A fekete lyuk az mindenkit izgat. A fekete lyukra igazából ebben az értelemben úgy kell tekintenünk, hogy egyfelől léteznek, ez is adtak Nobel-díjat, hogy most már tudjuk, hogy léteznek a fekete lyukak, viszont ami fontos, hogy extrém gravitációs körülményeket teremtenek. És ez azért fontos, mert ott olyan jelenségek fordulhatnak elő, amiket megint a hétköznapokban nem látunk, de amiknek köze lehet az, hogy a valóság milyen, a milyen eredet valóság milyen. Egyébként a Hawking, Stephen Hawking híres eredménye az az volt, hogy a fekete lyukak valójában nem feketék, hanem sugároznak, ez a kvantum emlet teszi lehetővé, hogy ez így legyen. Az klasszikus általánosításában a fekete lyuk egy hihetetlen egyszerű objektum, gyakorlatilag egy téridő tartományból nem jön ki semmi, és csak három dolog jellemző, hogy mennyi tömeg van benne, mennyi perlete van, meg mennyi töltése van, kész. Ezt úgy hívják, hogy nincs haja. Igazából nem is arról van szó, hogy ami beleesett, valami beleesik, ami létrehoz egy csillag, összeomlik, vagy ilyesmi, de maga a fekete lyuk az a téridő tartomány, ami ott van, hogy az, ami lesz, ami beleesett, arról szeretnénk tudni sokat, de arról nem tudunk sajnos ebben a pillanatban biztosan nyilatkozni. Minden esetre ez egy jó iskola példa arra, hogy akkor egy elméleti fizikus, mint Stephen Hawking elkezd gondolkozni rajta, hogy akkor most összepróbáljuk rakni a kvantum elmélettel, amennyire tudjuk, és milyennek a következménye. És egy nagyon robusztus következményt talált, ami gyakorlatilag annak ellen, hogy tudjuk, hogy a kvantum elmélet és a gravitáció nem egyeztethető jelen pillanatban fundamentálisan össze. Ez egy olyan tartományban kell alkalmazni az elméletet, ahol viszont eléggé megbízunk a dologban. Ez a sugárzás, ez elég biztos. És ennek nagyon súlyos következményei vannak arra vonatkozóak, hogy mit gondoljunk erről a mélyen elrejtett valóságról, hogy valójában mik a világ valódi szabadsági fokai, nem tudjuk biztosan, de arra utal, hogy a világ valójában egyel kevesebb dimenziós, mint amilyennek gondoljuk, tehát kicsit, mint a hologram. Ez egy nagyon vezető elképzelés jelen pillanatban, hogy a világ mélyen eredett valósága még furcsább, mint amit eddig a standard kvantumenek alapján gondoltunk, és hát ez egyébként aktív kutatások tárgya. Ez például egy spekuláció. Nagyon megalapozott, nagyon átgondolt, de spekuláció.
Sean Carroll, Mélyen elrejtett valóság, kvantumvilágok és a téridő megjelenése. Erről a könyvről beszélgettünk Takács Gábor fizikussal, a BME egyetemi tanárával. Rengeteg érdekes dolog van ebben a könyvben, ami egyébként a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.